Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Ahogy már a múlt héten is hallhattátok, körülöttünk élet van. Ez most nem egy halott stúdió, hanem ez itt a Clementine nyári SPSS iskolája, ami Veszprémből jelentkezik.
Ez a színházkert, illetve konkrétan azok a fák, amiket ott mutatok neked, az a színházkert, és ez pedig a megyei könyvtárnak az udvara, és itt pedig a kávé és teaház az irodákhoz, akinek a vendégszeretetét élvezzük.
Így van, itt vesszük fel ezt az adást. Vendégünk is van, mert hiszen ez egy egyhetes esemény az SPSS nyári iskola, ahol előadók tömege oktat.
Előad.
Tehát, hogy előadások történnek, vagy tanul, olykor az is megtörténik. Igen, és hát ezért most abban a kegyben lehet részünk, hogy vendégek vannak velünk. Ezúttal dr. Abonyi János, a Pannon Egyetem dékán helyettese?
Rektor helyettese.
Rektor helyettese, az de. Még sokkal menőbb.
De végigment a ranglétán, Jani, én még emlékszem, amikor dékán helyettes volt, de az már régen volt.
Hál' égnek hosszú időre vezet vissza a mi kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, illetve nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok.
Nekünk nagyon jó érzés itt lenni, viszont ugye azt még nem garantálhatjuk, hogy ezt majd a világ is megtudja, de hiszen a technika lehet, hogy közbeszól, de ha nem, akkor ma beszélgetni fogunk, és azt gondoljuk, hogy a helyszín, hiszen Veszprémben vagyunk is, meg a beszélgető társunk is azt teszi lényegében kötelezővé, hogy a Pannon Egyetemről beszélgessünk egy kicsit, hiszen te a Pannon Egyetemnek vagy a rektor helyettese, és egyébként hozzá tartozik az adattudományi, a mesterséges intelligenciával foglalkozó képzéseknek a teljessége, ugye ezt jól mondom?
Szerencsége több szervezeti egység, illetve több kutatócsoport öleli át ezt a tématerületet. Az egyetemünkön van egy nagyon szuper innovatív informatikai kar. Ezen az informatika karon indul el most az adattudomány mesterképzés. Szintén van egy közgazdaságtani tudományi karunk. Ott a kvantitatív módszerek tanszéken is foglalkoznak adattudomány, hálózattudomány eszköztárával, és mi itt a mérnöki karon, illetve egy LKH egyetemi kutatócsoportban pedig szintén alkalmazzuk az adattudomány eszköztárát.
Ebből az LKH-t nem értettem.
Elnézést, Eötvös Loránd kutatási hálózat, úgyhogy ami hamarosan nevet is fog váltani, ha jól tudom, úgyhogy, de a lényeg az, hogy ez az régi akadémiai kutatóhálózatnak.
Nem merek találgatni, hogy mi lesz az új neve, nem kell.
Hát ez a rengeteg szervezet, meg intézet, meg kar, aki ezekkel foglalkozik, azért ez ugye nem egyik pillanatról másikra kezdett ilyen adattudománnyal foglalkozni, meg te magad se egy, nem tudom, kósza rektori ülésen kaptad ezt a stallumot, hanem körülbelül vagy 15 éve ismerjük egymást, amióta biztosan tudom, hogy ilyen területen dolgozol és kutatsz.
Így van, eredetileg vegyészmérnök vagyok, folyamatmérnökséggel foglalkozom, folyamatirányítással, ott nagyon fontos kérdés a rendszeridentifikáció, tehát egy komplex technológiai rendszernek hogyan lehet leírni a modelljét, és akkor a klasszikus modellalkotásnak kétféle útja lehet, mérnöki ismereteket használunk a modellalkotáshoz, vagy pedig adatokat, és akkor ott a rendszeridentifikáció adatalapú modellezés kapcsán került az ember ebbe a helyzetbe, és akkor rájött arra, hogy hát széles az alkalmazási kör. 2006-ban írtuk a kollégáimmal az Adatbányászat a hatékonyság eszköze című könyvet. Hát igen, azóta sok idő eltelt, és hát nagyon szépen köszönöm, meg nagyon jó, hogy ez a kapcsolatunk az tart, és szemmel tartjuk egymás tevékenységét. És hát igen, komoly, sok változás volt ezen a területen. Átneveztünk technikákat, másképp hívunk technikákat, áthelyeződik a fókusz is, a klasszikus adatelemző feladatoktól elkezdünk áttérni arra, hogy alkalmazásokba beépülő megoldások hogyan jönhetnek létre, de hát ezt a podcast sorozatban ezt így folyamatosan boncolgatjátok ezeket a trendeket.
Meg talán a technikai részleteknél még izgalmasabb, hogy mennyi újabb és újabb területen vonják be ezeket a technikákat. Én most azt láttam, hogy az éghajlatváltozás nemzeti laborhoz is kapcsolódtok, ami egyébként szintén a Pannon Egyetemnek az égisze alatt működik.
Igen, nagy előnye van, ahogy az ember egy középméretű egyetemen dolgozik, mert elterjed róla, hogy ért az adatokhoz, illetve ahhoz, hogy az adatokból hogyan lehet információt kinyerni, és ilyen téren fontos eszköztár az klímaváltozás hatásai elemzésének az adattudomány. Elemezzük ezt mikroszinten, például fontos kérdés, hogy a népesség egyre nagyobb része él városokban, hogyan fogják a városok átélni, megkezelni a klímaváltozás hatásait. Úgyhogy ilyen típusú adatbázisokat is elemzünk ebben a projektben. Makroszinten nagyon izgalmas, hogy a fenntarthatósági célok hogyan függnek össze, tehát közpolitikai döntéseket hogyan lehet támogatni olyan modellekkel, amelyek rávilágítanak arra, hogy a fenntarthatósági célokat hogyan lehet elérni, milyen trendek vannak, milyen beavatkozási lehetőségek vannak, tehát egyfajta döntéstámogató eszközt lehet létrehozni. Úgyhogy igen, ez egy izgalmas alkalmazási terület, ami például hálózatelemzést is igényel. Vannak kutatási jellegű témáink is, és vannak nagyon célirányított alkalmazási jellegű projektjeink is. Például hálózatelemzés kapcsán a nemzetközi kereskedelmi láncokat tárjuk fel, és azt azonosítjuk, hogy ennek a karbon lábnyomra milyen vonatkozó hatása van. Ugye izgalmas kérdés, hogy egy kormány, egy ország mondhatja magáról azt, hogy ő neki kicsi a karbon lábnyoma, holott mondjuk az általa fogyasztott termékeknek, ha visszahaladunk az ellátási láncban, és ezt kiszámoljuk, akkor az egy érdekes kérdés lehet, és hogyha ezt feltárjuk igazából ezeket a kérdéseket, akkor olyan modellek, döntéstámogató eszközök lehetnek, amelyek esetleg az ellátási láncnak az újra optimálását is tudják.
Ennek az éghajlatváltozás laborotoknak a illusztris tagja ugye a Gerencsér András professzor úr, a rektorotok, és hát őnek a sajtóban volt azért az elmúlt időben egy-két olyan elég nagy port felvert nyilatkozata, interjúja, amiben hát ő azért elég borúsan fogalmaz meg a jövőnkkel kapcsolatban állításokat.
Abszolút így van, ami lehet, hogy ebben a podcastban nem fogok tudni olyan nagyot mondani, hogy ennyire befussunk. Viszont egy nagyon fontos kérdésre világít rá, ami egy picit kezelhető is az adat, vagy elemezhető a rendszertudomány, illetve az adattudomány eszköztárával, arra, hogy ez a zöld átmenet, ez mennyire valósítható meg. Tehát egy ilyen tranziensnek a kiépítése vagy megvalósításához, ugye például a megújuló energia forrásokhoz kapcsolódó infrastruktúrát ki kell építeni. Ennek komoly anyag jellegű igénye van, és igazából az összes hozzászólása az nagyjából ezt a kérdést boncolgatja, és izgalmas kérdés, hogy ezt hogyan lehet modellezni, aztán hogyan lehet optimálni, és ha még tudjuk is, hogy ez van esetleg fizibilis út, akkor azt hogyan lehet közpolitikai mechanizmusokká átalakítani, és olyan incentívákat, ösztönző elemeket kidolgozni, amelyek segítik a szereplőket, hogy mikro- meg makroszinten is megvalósuljon ez. Jobb ezt így megfogalmazni, mint...
Hát szerintem tök jó kijöttél belőle. Ha másért nem, bár a kutató munkád az szerintem teljesen indokolja, de szerintem mindenkit meggyőzte, hogy miért vagy te rektor. Annyira politikusan fogalmazom.
De ez nem azért van, mert hogy nem értek egyet Andrással.
Akkor egy keményebb kérdés, egy másik tök érdekes kutatási projektetek, Magyar úthálózat minősége. Szerintem katasztrofális, de lehet, hogy csak én egyszerűen olyan szerencsétlen vagyok, hogy mindig olyan utakon megyek, ahol gyakorlatilag, ha nem figyelek, akkor tengelytörés a vége, és csináltatok egy ilyen mesterséges intelligencia alapú szenzor megoldást, ami nem is tudom, hogy hogyan, de minősíti az utakat. Egyáltalán hogy jön egy ilyen projekt? Tehát, hogy tágabb kontextusba rakjuk a kérdésem, ugye elmondtad, hogy miket csináltok úgy nagyjából, és én emlékszem, hogy amikor 30 éve voltam egyetemista, akkor még az egyetemien nem volt ennyi kapcsolódási pont cégekhez, államigazgatáshoz. Ilyen fehér holló volt, ha egy egyetem csinált mondjuk egy magyar cégnek projektet, és most eltelt 30 év, és beszélgetünk veled, és érdekesebbnél érdekesebb dolgokat csináltok. Konkrétan ezt nem tudom, hogy jött létre, biztos elmondtad, nagyon kíváncsi vagyok, de az látszik, hogy egy jóval intenzívebb kapcsolat van az egyetemek, meg a gazdasági szereplők, illetve az állami szektor között, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt.
Hála égnek, én egy olyan szervezetben szocializálódtam, hogy már egyetemistaként is azt mondta a mentorom, a tanárom, hogy nekünk az ipar a mi laborunk, tehát mérnökként. Úgyhogy tényleg ipari projektekből írtam a szakdolgozatomattól kezdve mindent, és tényleg ez a legfontosabb érték számunkra, hogy hasznosuljon az, amit csinálunk. Ez a projekt, ez érdekes, ez még a tesztpályához, illetve a hozzá kapcsolódó autonóm járműves, több egyetemen átívelő K+F projektekhez kapcsolódik.
Ez a Continentalnak a tesztpályája? Vagy
nem,
a
ez az Amazon tesztpálya. És itt van egy nagyon szuper kutató csoportunk, amelyek szenzoroknak a fejlesztésével foglalkoznak, és akkor ez volt a kérdés, hogy hogyan lehet útminőséget tesztelni és nézni. És ahogy említettem, tényleg ez az előnye ennek a középméretű egyetemnek, hogy megtaláltak a kollégák, hogy igen, már alakulunk, már vannak mérések, de akkor ebből hogyan lehet egy osztályozó algoritmus létrehozni. Ahogy említettem, ez egyfajta K+F zalazónos projekt, és aztán utána úgy volt, hogy az NKFI egy céggel közösen méret növeli majd ezt a megoldást. Egyébként erre vonatkozóan vannak más analógiák is, tehát az MIT például.
De várjunk csak, hogy el tudjuk képzelni, hogy működik. Tehát a szenzor mit mér, és ez alapján mi az output, tehát értem. Mit mond ki a végén. Aha. Nekem még az sem volt tiszta, hogy a szenzor maga mit mér.
Egyszerű kezgés mérések vannak.
Tehát megy az autó.
Megy az autó, és abban
és az,
igazából...
Azt az autóban mérik, vagy a pálya a szélén mérik?
Nem, az autóban mérjük a rezgést. Ülök. Igen, az autóban mérjük a rezgést. Többféle megoldást kutattak a kollégák. A lengéscsillapítón elhelyezés, a karosszériában belül való elhelyezést, és elég sok lehetőség van. Az idealizált eszköz az egyébként, és akkor elkezdtem az MIT-t mondani, hogy akkor, amikor Olaszországban volt ez a híd katasztrófa, akkor az MIT-sok fellelkesedtek, hogy izgalmas lenne megnézni a hidaknak az állapotát. Nagyon sok olasz származású kutató van egyébként komplex rendszerek területén szerte a világon. És hogy akkor ennek nyilván egyfajta rezgésmérés kell, hogy legyen az alapja. Tehát az idealizált eszköz erre nem más, mint a mobiltelefonunk. Tehát a mobiltelefonunkban a rezgésmérő is alkalmas tud lenni arra, hogy nyilván azért az egy karosszériának nyilván az a dolga, hogy minél jobban szűrjön, tehát csillapítson, és ezért van az, hogy nekünk mondjuk a jó méréseink azok azért a karosszérián kívülről származnak, de az MIT-sok ezt kezdték el kutatni, hogy a hidak állapotát mobiltelefonról ugye a közösségi citizen science jegyében hogyan lehet olyan megoldásokat csinálni, amivel az utak állapotát, hidak állapotát lehet mérni, és hát ennek a jegyében foglalkozunk mi is ebben.
De várjunk, az MIT-sok egy ilyen mobil applikációt fejlesztettek, amit én letölthetek, és egy központi szerveren gyűjtik az adatokat?
A kutatásról a beszámolót olvastam, a mobil applikációt nem próbáltam megkeresni a neten, tehát így nem követtem végig, az én érdeklődésem megmaradt az algoritmusnál, és visszakanyarodva a kérdésedre, spektrum, jelfeldolgozás, és aztán akkor utána spektrogramból pedig egy osztályozó modellt kapunk. Ami érdekes ezeken a területeken, hogy nem feltétlenül arányosak az osztályok. Ugye egy ilyen osztályozó modell úgy lehet igazából tanítani, hogyha nagyjából arányosak, és akkor erre sok jó algoritmusok vannak mostanában, meg egy izgalmas kutatási terület, amikor ilyen aszimmetrikus az osztályoknak az eloszlása, na akkor hogyan lehet ilyen osztályozó algoritmust csinálni. Úgyhogy igazából most ez volt a mi számunkra most a novum.
Tehát ha jól értem, egyszerre két érdekes kihívás is volt, hogy hol legyen a szenzor.
Így van.
És miután vannak adatok, ezt az új vadi új technológiát, ahol az ilyen nem kiegyenlített célváltozó értékek vannak, azokat minél jobban kezeljétek.
Így van. És akkor mellette vannak klasszikus nyalánkság, a feature selection, ugye, hogy milyen frekvencián van igazából az az információ, és milyen frekvencia tartományokban, amelyek jellemzőek az útminőségre, és nyilván úgy, hogy az a karosszérián, meg a különböző gépelemeken keresztül mérjük.
Ez egyébként lement ez a projekt? Vagy ez folyamatos?
Szeretnénk folytatni, meg folytatjuk. Most vizsgázott éppen tegnap újra az autó, mert hogy ez egy ilyen speciális engedélyt is kell hozzá. Illetve mi meg most biclustering eljárás, nem tudom, ez ismerőse. Ugye a klasszikus csoportosítás kapcsán mindig nyilván több feature-ünk van, de általában az objektumokat csoportosítjuk.
Pontosan.
És a biclusteringnál meg a tulajdonságokat is tudjuk csoportosítani. Aha. Itt szimultán. És akkor ez egy érdekes dolog, hogy most így a frekvenciákat, meg tehát a spektrogramot próbáljuk meg így biclusteringgel csoportosítani, most éppen ez az aktuális projektünk ezen a területen.
Mennyire tudtátok pontosan meghatározni, hogy melyik, milyen az útminősége?
Egész jó, 70-80%, és ez szerintem nem is azért van, mert hogy az algoritmus rossz, hanem nagyon nehéz a mintát felvenni. Uh-huh. Tehát útszakaszokat minősíteni más kérdés, mint amikor a kátyút minősítjük, stb. Aha. Tehát a hasonló projektünk van, amikor ugyanígy rezgésmérésben a rezgésmérőst a megmunkáló állomásokra, a forgácsoló gépekre tesszük fel, és ott nem az útminőséget minősítjük ezzel a technológiával, hanem azt, hogy éppen mit csinál a forgácsológép, mennyire van kihasználva, eszközhatékonyság mutatókat lehet így rezgésdiagnosztikával számolni, úgyhogy ez egy...
Ipar 4.0.
Igen, és ugyanez az eszköz, ez benne a jó, hogy ugyanez az eszköz, ugyanez a módszertan más alkalmazási területen picit más mondani.
Engem egy régi adásunkra emlékeztet, volt egy projekt, amit találtunk a neten, hogy a moziban az alapján, hogy az emberek milyen gázt bocsátanak ki, meg lehet mondani, hogy milyen típusú a film. Filmvégjáték, horrorfilm, stb. Tehát ez már számomra ez az a szint, hogy egészen apró dolgokból egészen komplex dolgokat lehet előrejelezni.
Igen, ez izzasztó dolog, igen.
Szerintem a Gyula végül is azt szeretné hallani, hogy akkor most mi jött ki? Jók a magyar utak, vagy nem?
Ezt nem mertem megkérdezni.
Majd én
van egy cég, aki szintén egy mobiltelefon alapján ezt próbálja nézni, sőt, azt is nézi, hogy milyen sebességgel haladunk, és ez egy érdekes kérdés, amikor ezt integráljuk avval, hogy az OpenStreetMap-en milyen közlekedési táblák vannak, és akkor ebből a veszélyes útszakaszok azonosíthatók. Uh-huh. És ugyanezzel a technikával vannak fogyasztás csökkent vagy javasló eszközök is, ugye a gyorsulásmérés kapcsán, úgyhogy ennek komoly iparága van, meg jövője, meg jelene is van ennek a területnek, hogy rezgésmérésből, gyorsulásmérésből.
Itt szó volt a szenzorokról. Mi emlékszünk szerintem Gyurival, hogy kb. 20 évvel ezelőtt, amikor kezdődött, még úgy hívtuk, hogy adatbányászat, akkor mindenki nagy reményeket fűzött az RFID típusú elemzések. Aztán óriási csönd. Legalábbis hosszú évekig nem nagyon hallottam, hogy itt nagy áttörés lett volna, és mint hogyha most lenne egy nagy áttörés, ez a ipar 4.0, illetve az új technológiák. Jól látom, vagy azért voltak sikeres RFID projektek?
Abszolút jól látod, ugye az ipar 4.0-nak az a kulcsa, hogy mindent összekapcsolunk, tehát van a horizontális integráció, amikor az ellátási vagy a gyártási folyamatot így magába próbáljuk meg összekapcsolni, meg van a vertikális, amikor a gyártási szintet próbáljuk meg összekapcsolni a vállalat irányítási szinten. És ahhoz, hogy ez az integráció, vagy ahogyan a gyártásban mondják traceability, tehát a gyártásnak a nyomon követhetősége megvalósuljon, fontosak ezek a digitalizációs technikák. Mondhatjuk ezt ipar 4.0-nak, vagy a lean megoldások kapcsán a digitális leannek, és az RFID az egy szuper eszköz arra, hogy ilyen információs nyomokat hagyjunk, megadjunk, és mondjuk egy ilyen RFID flag tag, vagy tag, hogyha rajta van a munkadarabon, vagy a palettán, amin utazik a munkadarab, akkor például megoldható olyan megoldása, hogy a dinamikus munkautasítás, odaér a munkadarab az operátor elé, vagy akár a robot elé, de mai magyar valóságban leginkább az operátor elé, akkor az operátor pontosan látja, hogy mi van előtte, és mit kell tenni. Tehát ez egy szuper alkalmazási terület
Segefájdina.
És hogy gyakorlatilag, tehát gyakorlati alkalmazásról most nem is feltétlenül beszéltünk, de én tudok mondjuk olyan magyar autókereskedés és szervízről, ahol az RFID-t abszolút használják. Tehát amikor bejön egy kocsi abba a jó nagy komplexumba, akkor beletesznek egy RFID-s teget valahova, azt hiszem a kesztyűtartóba talán, és onnantól kezdve a rendszer folyamatosan követ, hogy éppen hol tartózkodik az a kocsi, meg lehet keresni, hogy éppen kint áll a parkolóban, vagy bent van a szervízben.
És ha ennél van még egy ehhez kapcsolódó egy izgalmas technológia, amivel mi foglalkozunk, most az a belső nyomonkövetés, tehát az a beltéri pozícionálás ennek a mintájára. Igen. Pontosan látjuk, hogy hol van a munkadarab, esetleg azt is látjuk, hogy hol vannak az operátorok, ne adj Isten kikivel kontaktál. Covid időszakban izgalmas kérdés volt, hogy annak, hogy egy műszakban eszkalálódik a fertőzés, vagy a majdnem baleseteket is lehet azonosítani. Tehát ez egy izgalmas kérdés. Targoncán is, operátoron is van egy tag. Látjuk a sebességüket, a távolságukat, és akkor a...
Tegnap este néztem meg a Black Mirrors új szériának az első részét, nekem most igazából az ugrott erről be, de nem szorosan egyébként, de... Ez a mindenkiről mindent tudunk.
Nyilván ennek vannak etikai vonzatai is, ez tényleg ez egy eszköz, az alkalmazás célja, meg a módja, meg a szereplőknek a szándéka, ami biztosíthatja azt, hogy ez ne menjen félre. Ugye ipar 4.0-ról beszéltünk, de ami mostanában divatos és fontos, vagy nem csak divatos, hanem fontos is, az az ipar 5.0, ami kiegészíti az ipar 4.0-át, mert hogy figyelembe veszi az előbb említett fenntarthatóságot, hogy ez nagyon fontos számunkra, figyelembe veszi a rezilienciát, hogy a termelőrendszereknek, az ellátási láncoknak ugye ellenálló képességgel kell rendelkeznie, hát nem véletlen ugye a Covid után, illetve az embert. És az embert olyan szempontból, hogy a termelőrendszerben dolgozó, vagy a folyamatokban résztvevő munkatársaknak a jóléte az megfelelő legyen.
Az a cinikus megjegyzés jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint az iparnak pusztán 5 verzióra volt szüksége ahhoz, hogy az embert is figyelembe vegye. Szép. De eljutottunk ide végül is, nem tudom.
Jó, hát ez nézőpont kérdése. Tehát ahogyan a adatbányászatot most mesterséges intelligenciának vagy adattudománynak hívjuk, ezt egyébként korábban ugye a rendszermérnökségben a Human Systems Engineeringnek is lehetett hívni, és már azért a 60-as években is foglalkoztak avval, hogy mit milyen szinten kell automatizálni, hogy az megfelelő legyen, és a kognitív terhelése az operátoroknak, vagy a munkatársaknak az ne legyen túl nagy.
Uh-huh. Igazándiból két projektet érintettünk csak, és ezek kutatási projektek, de van oktatási projekt is, úgy gondolom nálatok.
Igen. Ahogy említettem, az informatika karon most indul az országban az MSC. A gazdaságtudományi karral most indítjuk majd az üzleti adatelemző képzést, és ami már nagyon régóta van, az ipar 4.0 megoldásokat fejlesztő adat- és rendszertudományi szakmérnök képzésünk, és itt általában gyakorló szakemberek jönnek, akik a munkájuk során ezeket az eszközöket kezdik el alkalmazni, és akkor úgy gondolják, hogy rendszerbe helyezzük ezt a dolgot, illetve segítséget, támogatást kapnak, és akkor ennek a képzésnek a sikerén felbuzdulva, tavaly pedig elindítottuk a mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztő szakmérnök képzést, ahol nagyobb az adattudományi fókusz, külön van szövegelemzés, hálózatelemzés, mély tanulás, tehát ezeken itt ezt a területet lehet jobban kibontani.
Ezek egyipoli képzések egyébként?
Ez ugye vázi levelező képzés, ugye szakirányi továbbképzés. Itt az a módszer, hogy nagyjából 2 hetente szombatot vesz igénybe a képzés, és teljesen online tartjuk. Az első, illetve az utolsó alkalom, ami személyes.
Akkor ezek szerint van 1 évnyi tapasztalatotok is már a mesterséges intelligencia?
Abban fél évnyi van, meg azt kereszt fél évbe indítottuk. Aha. Az IPAG 4.0, illetve annak az adattudományi kapcsán ott pedig 3 éves tapasztalat van.
Az egész podcast során folyamatosan teszteljük a diplomáciai képességeidet, de hát nem vallasz szégyent. Hadd legyek egy kicsit kekec, azért az elmúlt, nem is tudom, 10-15 évben azért a vidéki egyetemek a bolonyai folyamat átalakulásával is azért egy nagyon erős terhelés alá kerültek. És azért az a fajta működés, az a fajta szerkezet, ahogy korábban működtek, az nagyon hamar. Azoknak, akik egyébként ezzel nem foglalkoztak, vagy nem látták közelebbről, azok erről esetleg nem annyira tudnak, de évek alatt azért ez felborult. úgy látom, hogy azért ti erre elég agilisen reagáltok, és ezekkel az új szakokkal azért próbáljátok ezeket átalakítani igazából ezt a működést.
Ez részben így van, meg így is tűnhet. Azért a mi egyetemünk rá volt kényszerítve régóta, hogy sokkal nyitottabb legyen. Tehát ezeknek a képzéseknek az őse, az például 10 éve indítottuk autóipari beszállítóknak autóipari minőség irányítási szakmérnök képzés, és ugyanaz volt a koncepció, hogy modulokból áll össze, stb. A kutatás kapcsán, ahogyan említettem, szintén rá voltunk erre kényszerítve. Most teljesen egyértelmű ez az elvárásrendszer, tehát nem csak úgy, hogy ha egy kutató piacképes fizetést akar magának biztosítani, akkor rá volt, meg rá van kényszerítve, hogy ilyet csináljon, hanem most a fenntartó részéről is. Tehát az alapítvány az a minisztériummal köt egy fenntartási szerződést, ahol indikátorokat kell vállalnunk, és ilyen indikátoraink vannak, hogy mennyi piaci bevételünk van, hány piaci partnerünk van, mennyi szabadalmunk van. Tehát például a Pannon Egyetemnek évente 8 szabadalmat kell készíteni.
És a sok vagy kevés? Mert így nekem civilként kevésnek hangzik.
Az a baj, hogy az amerikanisztika tanszék az viszonylag keveset tud vállalni.
Hogy ők egyáltalán semmi újat nem találnak ki? Nem mondod.
Hát és ráadásul ugye Európában a szoftver sem szabadalmaztatható, igen. Tehát éppen azért az eléggé leszűkül ez. Ráadásul nem minden piaci szereplő szabadalomorientált. Tehát ugye a szabadalmaknak megvan a maguk feladata struktúrája. Tehát egy KKV jobban érdekelt abban, hogy ne is beszéljünk arról, hogy mit csinálunk, mint hogy egy szabadalmi eljárást indítsunk. Úgyhogy ez pont akkora, hogy ez egy kellő kihívást jelentsen most itt a szervezetünk számára. Hál' égnek vannak sikeres alkalmazásaink, meg szabadalmak, amik tényleg nem öncélúak. Ilyen például a gumibitumen, ami ilyen nagyon egyetemi sajátosság, a MOL-lal közösen dolgoztuk ki, a gumi hulladékok meg vannak hőgölve. Nyilván ez egy klasszikus eljárás, de egy olyan adalékanyagot dolgoztak ki a kollégák, ami technológiát ezt tudja támogatni, de hát igen, nem egyszerű minden évben eredményt letenni az asztalra.
Láttam, hogy a Gyurinak célja, hogy kimozdítsuk a nyugalmi helyzetből a vendégünket. Ugye mi a üzleti oldalon mozgunk, tehát mi is cégeknek dolgozunk, meg az egyetemek is, ti is. Bizonyos tekintetben mondhatjuk azt, hogy konkurensek vagyunk. Van egy konkrét feladat, egy tanácsadó cég is meg tudja csinálni, egy egyetem is meg tudja csinálni. De hogy látod, miben más, ahogy ti dolgoztok? Van-e most egy nagyon erős irány, ez a process mining. Ez tényleg most jön fel, egyébként nagyon erős szoftverek is vannak, és vannak olyan konkrét tanácsadó cégek, akik a disztribútorai és tolják ezerrel a cégekhez. Ugye egy cég akar egy process mining projektet, akkor vagy vesz egy ilyen méregdrága szoftvert, vagy én rákerestem, és csak úgy ránéztem egy PM4Py nevezetű Python csomagot, elképesztő miket tud, csak úgy megjegyzem, és akkor egy tanácsadó cég azt mondja, csináljuk meg olcsóba, és letöltöm ezt az ingyenes Python csomagot, betöltöm az adatokat, és már is egész komoly összefüggéseket látunk. És vagytok ti, de miben más az, amikor nekiálltok egy ilyen típusú problémának? Nektek ez mekkora kihívás, hogy lassan már mindenre van Python csomag, és gyakorlatilag 3 sorban olyan dolgokat meg lehet csinálni, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt egy nagyon nagy projekt volt.
Akik ismernek, mindig ezen szoktak szórakozni, hogy ezt szoktam mondani a kollégáknak, amikor egy picit úgy noszogatom őket, hogy 3 sor MATLAB-ba vagy 3 sor Python-ban. Mert hogy tényleg így van, hozzátéve azt, hogy nagyon sok sikeres alkalmazáshoz ez elegendő, a tudományos kutatáshoz azért ott, ha nem nagyon innovatív az alkalmazás, akkor azért saját eszközt is, meg saját algoritmust is kell fejleszteni. De igen, például a process miningot mi innovatívan mondjuk alkalmazzuk a hallgatói lemorzsolódásba. Tehát a hallgatóknak a bukási mintázata, mint egyfajta folyamat, nagyon érdekes, feltárhatók a folyamatnak
a szűk... analízis,
abszolút mértékben. Feltárhatók a szűk keresztmetszetek, átfutási idő, stb.
Látjátok, a mérnök vagy azért az máshogy
átfutó. Ezt tényleg úgy képzeljem el, hogy és akkor néha szoktatok szólni egy hallgatónak, hogy hát minden jel szerint te jövőre már nem jársz ide.
Ennek egy érdekes...
Olajozzuk meg a dolgot.
ennek egy érdekes adattudományi eszköze a túlélés elemzés szintén, amit ugye az orvosok alkalmaznak, onnan indult, de hát nyilván a banki kockázati szektorban is ezt a churn analysis-ban ez szuperül alkalmazható, és mi nekünk most egy ilyen projektünk is van a hallgatói lemorzsolódás kapcsán, tehát pontosan nézzük azt, hogy mekkora valószínűséggel végez egy hallgató, feltárjuk azt, hogyha adott tárgyból megbukik, akkor ez a valószínűség hogyan csökken, és most hál' égnek a kormányzat is felismerte, hogy ez nagyon hatalmas veszteség a gazdaságunk számára.
Igen, csak hogy most annak, aki esetleg félre találná érteni, természetesen ez nem a hallgató szempontjából érdekes ez a dolog, vagy nem az egyedi hallgató, hanem a rendszer szempontjából érdekes, hogy lehet olyanná tenni az egyetemet, mert az egyetemnek az a célja, hogy aki bejött, az lehetőleg képzetten.
Igen.
És magas szintű képzéssel távozzon, mert aki nem végzi el az egyetemet, az veszteség az egész rendszer
szempontjából. Igen. És előbb utaltam arra, hogy a kormány szerződést köt az intézménnyel, és van ilyen indikátorunk, hogy mekkora kell, hogy legyen a lemorzsolódás.
Tehát mindenki abban érdekelt, hogy mindenki
hallgatót fogja. És az is izgalmas kérdés, hogy ezeknek az elemzéseknek, amiket most csinálunk, egyik fajta kimenete az tényleg a döntéstámogatás a tanterveknek vonatkozóan, de mi most a hallgatóknak is szeretnénk ilyen visszajelzést adni. És amin most elkezdtünk dolgozni, az a online tanulmányi rendszerben, az úgynevezett Moodle tanulmányi rendszerben, amiben az e-learning rendszerben nézzük a hallgatói aktivitást, és ezt is próbáljuk integrálni, mert ez még időszerűbb visszajelzést tud adni, arra vonatkozóan, hogy egy hallgató megbukik-e vagy sem. És akkor ugye a process miningtól tértünk el ide, ez egy alkalmazási lehetőség, egy másik érdekes szó volt az operátorokról. A MOL-nak dolgozunk ilyen területen, amikor a vegyipari rendszert működtetik, akkor sok ilyen alarm figyelmeztető jelzés van, sok beavatkozás kell tenni, és akkor ez is egy izgalmas folyamat, hogy milyen jelzésekre, milyen beavatkozások vannak, és hogyha ezt a folyamatot feltárjuk, akkor a ismétlődő, egymástól függő eseménysorok feltárhatók, és akkor a bizonyos alarmok, amik a előző, biztos, hogy rákövetkeznek, akkor elnyomhatók, előre lehet jelezni a folyamatokat, ha van, össze lehet hasonlítani a folyamatokat, ugye folyamatbányászatnak ez is egyfajta eszköztára, vagy alkalmazási területe, és amivel szintén most aktuális kutatási téma, hogy a HMI felületeket, tehát a felhasználói felületeket is lehet így optimálni, ahogyan mondjuk ugye a klasszikus adattudományban ugye a webes clickstreameket is elemezzük.
A legjobb tudásom szerint az egyetemen belül azért van egy elég erős publikációs kényszer. Az ilyen vállalati projektek mennyire publikálhat? Ugye egy szenzitív adatokkal dolgoztok, ezekből lehet jó cikkeket írni, vagy ilyenkor sajnos bármennyire jó, érdekes, akár még tudományos eredményt is értek el, csak korlátozottan tudtok publikálni.
Ezekből lehet igazán jó cikket írni. Aha. Nyilván vannak olyan részletek, amiket el kell fednünk, de vannak olyan ipari partnereink, akik tényleg innovatívak, őket ez is érdekli. Tehát hál' égnek egyre több olyan cég van, ahol rettentő tehetséges emberkék vannak, és elkezdtek kvázi doktorit is csinálni. A kormány ezt most nagyon támogatja, indított egy ilyen kooperatív doktori képzést is, tehát az a cél, hogy a kutatási infrastruktúra, a humán erőforrás az nőjön, és ne csak az akadémiai szektorban nőjön, úgyhogy ez most szépen
beállt. Ezt jól értem, ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk már 10-15-20 éve dolgozik ipari környezetben, annak van lehetősége mondjuk egy doktori fokozatot szerezni ennek a programnak a részén?
Igen, és hát most akkor én is reklámot csinálok. Most jelentették be a múlt héten a Neumann programot, aminek az is eredménye lesz, hogy szabadalmakat is elismernek publikációként, és van lehetőség. Hát nekem még annó, nem nekem, hanem én dolgoztam annó egy olyan cégvezetővel, akivel a MOL-ba csináltuk a kockázatelemzést, és egy családi vállalkozás, és 70 éves volt, azt hiszem, és a családnak meglepetésként akarta összerakni a doktorit, és meglett. Tehát és meglett.
Azt a minden.
Az más kérdés, hogy a kollégám véletlenül elkotyogta a fiának, és nem lett meglepetés, de fizikusként, sikeres vállalkozóként ez valahogy bent volt a bakacs listáján, és annyira innovatív dolgokat csináltunk, hogy ebből össze lehetett rakni egy doktorit. itt a szakmérnök kapcsán, hál' égnek, a szakmérnök képzés után sok kollega így bekapcsolódik. Tehát ez most egy trend, hogy mintha kezdenek egy picit unalmassá válni a klasszikus munkahelyek, vagy pedig izgalmasak a feladatok annyira, hogy ezt így össze lehet kapcsolni.
Egy kicsit ezt visszakötve az oktatásra, de ezt gondoltad egy kicsit továbbfűzve, hogy ez mennyire gyorsan fejlődik ez a terület. Hogy azt hogy éritek meg, vagy hogyan kezelitek az oktatási gyakorlatban? Ahogy adott tudományi képzéseknél tulajdonképpen a szakma, illetve a szakmai releváns módszerek, eljárások, egyebek, azok olyan gyorsan változnak, fejlődnek, hogy ezt szinte nyomon követni alig tudjuk. Van egyébként más tudományterület is, ami hasonló, de azért kevés olyan tudományterület van, ahol ennyire dinamikus a változás, és hogy azt igényli magyarul a rutinos oktatótól adott esetben, hogy akár évről évre jelentősen átdolgozza az anyagot.
Bizonyos szempontból ez így van, mert fontos, hogy az aktuális eszközöket ismerjük. Ugyanakkor én a legnagyobb feladatnak meg azt érzem, hogy mindenkit le kell húzni az alapok szintjére. Tehát, hogy a lineáris regresszió az már évtizedek óta a lineáris regresszió. És azért azt, hogy azt valaki annak értse a csinyát, binyát, meg utána értse azt, hogy mit jelent az, hogy regularizált regresszió, és hogy akkor mi a keresztvalidálás. Én azért ezt a fajta tudást, ezt sokkal jobbra becsülöm, mint aki most éppen hallott egy XY csomagról, és akkor azt most kipróbálta. Tehát ezt a lépésről lépésre alapokról való felépítés, ez lehet az igazán szerepe egy képzésnek, meg utána már ott vannak a YouTube videók, meg ott van a GitHub, és minden nyavaja.
Meg az $5 baromi jó kurzusok.
Abszolút, abszolút így van. Tehát ez egyfajta versenyhelyzet, és ez tanulási habitus kérdése. Talán kevesek vannak, akik akkora az önkontrolljuk, és a tiszteletük az alap ismeretek iránt, hogy ha nincsen ilyen külső kényszer vagy mentor, aki végigviszi őket ezen a tanulási úton, akkor ők maguk is bejárnák azt. De azért a kurzerán például, azért ezek a trekkek, ezek szépen fel vannak építve. Tehát ebből, ha valaki végigmegy ezeken a klasszikus machine learning kurzuson, stb., akkor azért az szuper szakember tud lenni.
Megint egy ilyen kicsit ilyen ugrasszuk ki a nyulat a bokorból kérdés. Amikor én még egyetemista voltam, akkor a Szegedi Egyetem, akkor volt az alkalmazott matematika, meg volt az elméleti matematika, és az elméleti matematikusok nagyon lenézték. Tehát mondjuk ki az alkalmazott matematikát, mindenki. Hogy ebben történt változás, vagy továbbra is ott vannak az elméleti matematikusok fönt a Olympus tetején, és hihetetlen dolgokat csinálnak, és vannak a szegény alkalmazott matematikusok, akik folyamatosan magyarázniuk kell a bizonyítványt, hogy miért nem elméleti matematikusok.
Hú, erre nem látok rá, meg ez nyilván személyiség függő, de a legjobb példa ezeknek a világoknak a találkozására az a Lovász László meg a Barabásinak a találkozása. Talán tudjátok, hogy egy nagy Giga ERC projektben ők ketten vesznek részt.
Ez még tart?
Ez, ha jól tudom, még tart.
Még nem vesztek össze.
Bár a másik fizikus.
Talán annyi. Jaj, elnézést, igen, de... Jó, igen, de...
De alkalmazott fizikus.
Egyébként szerintem nem.
Jó, szerintem.
Ezt lehet, hogy megkergetni.
Mindegy, hallgatok.
Igen, tényleg sánt itt
ott a... Ott is van egyébként ilyen, tehát a fizikusoknál is ugyanez megvan az elméleti kísérlet. Igen, bocsánat.
Nem, igazatok van, tehát sánt itt a példa, de jó találkozások tudnak lenni. Nálunk az egyetemen azért keresik a kollégák az alkalmazási lehetőségeket. Döntéstámogató modellek kapcsán dolgozunk együtt matematikusokkal például.
Egy ketrecben tartjuk őket az egyik laborban.
Nem, ez leginkább a képzésben nehéz. Tehát most nálunk a mérnök képzésben nagyon komoly gond van, 50%-os a lemorzsolódás a matekból.
Azt a minden.
És azért, mert mások az elvárásai a matematikus kollégáknak, és nehezen értik meg a mai fiatalok, hogy mit miért tanulnak. Tehát itt egy komoly szemléletmódváltásra van szükség. Tehát itt leginkább az oktatásban látom sajnos ezt az ellentmondást, de nyilván nem a matematikusok oktatásában, hanem a mérnöki matematikának az oktatásában.
Hát ez durva.
De körülbelül el is mondtad, hogy miért érdemes viszont akkor mégiscsak adott esetben egy ilyen az alapokat lefektető képzést választani. Nem, mert hogy pont ez szavatolja azt, hogy aztán egy ilyen specifikusabb tudásterületen sem bukjon el az, aki ezt az elméleti képzést megkapta.
Visszakanyagodunk a nyitó előadáshoz. Fantasztikus jó volt, amikor láttuk azt, hogy ugye van a B-kurzus elem, meg az A-kurzus elem, amiben átadjuk az alapokat.
Póta László előadása a Pécsi Orvosi Egyetemről. Ő tartott a orvosi adatelemzési képzésről, őnek ilyen sok évtizedes tapasztalata van, és a ottani módszerekről beszél.
És ott mi volt az A meg a B?
Ha jól emlékszem, a B-nek hívta ugye az alapot, amit mindenkinek kell tudni. Ez kvázi a kevésbé kreatív alapismeretek fogalmakkal való tisztában lévésnek az elvárásrendszere, és az A az pedig a kreatív alkalmazáshoz szükséges ismereteknek a halmaza volt, és komoly önkontroll kell hozzá egy oktatónak, hogy rájöjjön arra, és erről szólt szintén az előadás, hogy milyen szereplőnek az oktatási folyamatban mik a motivációi, és nyilván avval kell megkínálni, ami számára igény van. És egy picit ezek az online tanulási eszközök, ezek lehetővé teszik ezeket az adaptív tanulási folyamatokat, hogy valaki részletesen ki tudja bontani az ismereteit.
A diákok türelmetlenségek részben nem lehet az oka, hogy a vállalatok is idézjelbe rossz üzeneteket küldenek. Én azt látom, hogy nagyon sokszor, bár most talán túl vagyunk egy felszállvágon, és mintha lenne egy kis megtorpanás a gazdaságba, de amikor nagyon ment a szekér, akkor félkész embereket, félkész fejlesztőket, elemzőket szippantott fel az ipar. Az sugall, hogy ha egy kicsit értesz a Pythonhoz, meg még valamihez, akkor már gyere egy nagyon jó fizetésért. Hogy aztán utána meg ugyanez a cég mondjuk megkeresen titeket, hogy akkor csináljátok már meg tudományos alapon a dolgokat, holott csak annyit kellene kivárni, hogy nem félkész embereket szippant fel az ipar, hanem olyanokat, akik tisztában vannak az alapokkal.
Hú, nehéz megmondani egyébként, hogy milyen kompetenciákra van szükség. Most egyébként az egész magyar felsőoktatás átalakul, idáig képzési és kimeneti követelmények voltak, ahol ezeket a kompetenciákat kellett leírni és definiálni, és ez volt a kvázi a mesterreceptúrája egy egyetemi képzésnek. Most az Európai Unió támogatásával tanulási eredményekről fogunk majd beszélni, tehát hogy milyen ismeretanyagok vannak, nehéz ezt majd átértelmezni, de az ipar is bajban van abban, hogy megfogalmazza, hogy mire is van szüksége. Aha. Tehát erre is van szüksége, meg amarra is van szüksége. Ugye vannak ezek a gyors 3 hónapos, 4 hónapos programozó informatikus képzések. Nagyon szkeptikus volt a munkaerőpiac ezekkel kapcsolatban az elmúlt 5-6 évben, vagy 4-5 évben, amikor indultak. De ezek a cégek aztán megmutatták, hogy most is megvannak.
Aha.
És vannak olyan végzettek, akik a nemzetközi parandon Amazonnál is helytállnak. Egyéni habitus kérdése, ütemezés kérdése, hogy ki eszi meg ugye amikor előttünk van egy étel, van, aki a rosszabb részével kezdi, van, aki a körettel kezdi, van, aki a habot szedi le, úgyhogy ha olyan jellegű a személyiség, hogy problémákra nyitott, tanulásra nyitott, akkor ezek pótolhatók.
De nem fogja megtanulni a lineáris regresszió alapjait.
Azt nem ússza meg. Tehát akkor, amikor tényleg élesbe értelmezni kell az eredményt, akkor előbb-utóbb rá fog jönni, hogy annélkül egy darabig felszínes sikert lehet csinálni, de előbb-utóbb el kell gondolkodni, hogy na akkor az a paraméter az tényleg releváns-e, nem-e, megbízható-e, nem-e, és akkor rá lesz vezetve, hogy avval foglalkozom.
Én is elgondolkodom azon, hogy lassan megtanulom a lineáris regressziót, mert hogy ezek szerint erre szükség van. Még szerencsére.
Ez kár, hogy kimondtad, hogy te itt ülsz velünk ebben a podcastban.
De annyit tudok mondani, hogyha megtanultad, ki ne hagyd utána logisztikus regressziót.
Mindenképp.
Az még jobb.
Az magától értetődő, erre gondoltam én is. Sose lehet tudni, mire lesz jó. Jó, nem tudom, mi a pozitív üzenet, mert igazándiból nagyon, tehát ami képet festettél, az annak ellenére, hogy voltak benne olyan részek, amik problémákról számoltak be, de alapvetően nagyon pozitív és optimista.
Ugye még hallgatnánk.
Igen, olyan jó, hogy végre az oktatásnak egy olyan szeletéről beszélgethetünk, ahol úgy kb. Rendben vannak a dolgok, vagy legalábbis dolgoznak a problémák megoldásán. Úgyhogy akkor ezek szerint érdemes a Pannon Egyetemre jönni, hogyha valaki mesterség és intelligencia szakértő akar lenni.
Dolgozunk azon, hogy érdemes legyen.
Szerény befejezés ennek a beszélgetésnek a végére tökéletes. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál. A közönségünknek, aki itt ült velünk együtt az Íródeákhoz rendelt kávé és teaházban, hogy meghallgattatok minket, és a hallgatóknak nem kevésbé a kitartó figyelmét. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.